Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ki kell szorítani Magyarországról a szuverenitást korlátozó idegen erőket, jelentette ki évértékelő beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint eddig csak fél munkát végeztek ez ügyben. Nem gondoltuk volna, de ma azoknak, akik a szabadságot szeretik, nem Moszkvára, hanem a közvetlen veszélyforrást jelentő Brüsszelre kell aggódva tekinteniük, fogalmazott. Arról is beszélt, a gőzgépek kora óta először Európa elszenvedője, nem pedig alakítója a gazdasági változásoknak, ennek oka pedig az energiárak és a túlszabályozás. Azt mondta, nálunk az orosz energiahordozóknak köszönhetően alacsony a rezsi. Jelezte, hogy az 5 millió munkahely elérése a cél, ehhez még kell újabb 300 ezer. Sikeres vállalásnak nevezte a kormányfő az infláció letörését, ami most már 2% körüli, illetve a drogterjesztők elleni küzdelmet. Elmondása szerint a civilizációs kérdésekben az emberek őket támogatják, legyen szó migrációról, háború ellenességről, illetve genderügyről. Szerinte 2026 a győzelem éve lesz. Magyar Péter szerint a halál vámszedői álltak színpadra, gondolva Gödre, a Samsungra és a többi akkumulátorgyárra. A Tisza pártelnöke úgy véli, áprilisban kormányváltás következik. Orbán Viktortól ezúttal sem hallottunk olyan víziót, pozitív jövőképet, amely ténylegesen fejlődő pályára állíthatna az országot, értékelt a Mi Hazánk mozgalom elnöke. Torockai László szerint nem került szóba olyan terv, ami megakadályozhatná az egyre fenyegetőbb népesedési katasztrófát. Értékelt Dobrev Klára is, a DK elnöke úgy kommentálta Orbán Viktor beszédét, hogy a magyarok lettek Orbán alatt Európa legszegényebb polgárai. Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Münchenben Magyar Péter, a Tisza pártelnöke. Elmondta, a négy szemközti megbeszélésen többek között szóba került az uniós források hazahozatala és a korrupció ellenes intézkedések elfogadása. Mellette Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és Donald Tusk lengyel kormányfővel is találkozott. Ukrajna folytatja a durva beavatkozást a közelgő magyar választásba, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Volodymyr Zelenszkij politikai alapon akadályozza a kőolajszállítás újraindítását a barátság vezetéken, noha annak műszaki akadálya nincsen. Újabb kárpátaljai magyar esettel Ukrajnában, az Agnas Latinai nagyközségben élő magyar férfi 36 éves volt. Az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter közölte, már csak nem 100 olyan magyar emberről tudni, akik meghaltak a háborúban. Idén 38 milliárd dollár támogatást adnak Ukrajnának drónokra, légvédelemre és Patriot rakétákra az úgynevezett Ramstein országok, közölt az ukrán védelmi miniszter. Jövő kedden és szerdán Genfben tartják a háború lezárását célzó ukrán-orosz-amerikai tárgyalások következő fordulóját. Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie a háború lezárása érdekében. Az amerikai elnök arra az újságírói kérdése, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne választások megtartására, annyit felelt, a béke felé vezető úton Volodymyr Zelenszkijnek van feladata, Oroszország meg akar állapodni. Az amerikai elnök bejelentette, az Egyesült Államok újabb repülőgép hordozót vezényel a Közel-Keletre. Washington tovább növeli a nyomást Iránra nukleáris és ballisztikus rakéta programja miatt. Elemzők szerint ez újabb jel lehet egy esetleges támadás megindítására. Újabb nagy kínai technológiai cégeket, köztük az Alibabát és a BYD-t is felvette arra a listára a Pentagon, amely a kínai hadsereggel együttműködő vállalatokat tartja nyilván. A listai már több mint 130 olyan szervezetet tartalmaz, amelyeket Washington azzal vádol, hogy segítik a kínai fegyveres erők modernizációját vagy működését. Kereskedelmi megállapodás kötött az Egyesült Államok Tajvannal. Ennek értelmében az USA-ba irányuló tajvani export nagy részét a korábbi 32 helyett 15%-os vámmal terhelik. Megjelent a magyar közlönyben a cukrászdák támogatását szolgáló rendelet. Egyebek mellett azt vállalta a kormány, hogy adómentessé válik a fogyasztáshoz köthető reprezentáció, és 4-ről 2%-ra csökken a turizmus fejlesztési hozzájárulás. Nyáron felújítják a vasútvonalat Kőbánya, Kispest és a Nyugati pályaudvar között, jelentette be Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a napokban megjelentek a szükséges közbeszerzési felhívások. Ez az egyik legforgalmasabb pályaszakasz, naponta 230 vonat, évente pedig több 10 millió utas halad át rajta. Balesetet szenvedett Tálai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, valamint titkárnője. Autójuk letért az útról és egy fának csapódott, könnyebb sérüléseket szenvedtek, kórházba szállították őket. Végül az időjárásról: borult lesz az ég, egyre több felé várható csapadék, kezdetben az eső lesz a jellemző, de aztán egyre inkább havas eső, havazás következik, a szél sok felé lesz erős, viharos. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között alakul, és aztán napközben sem változik. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Idén 2026-ban február 8-a és 15-e között kerül megrendezésre hazánkban a házasság hete, melynek idei elmondata a következő: a hűség szabadsága. Mi is a házasság hete? Több mint két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét, amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve elköteleződését a házasság és a család ügye iránt, mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét, egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is. A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, amely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökké való értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és a házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt. Nos, ennyi bevezető után a házasság hete apropóján Szent Bálint püspökről, a jegyességről és a házasságról beszélgetek kedves riportalanyommal. Műsoromhoz tartalmas időtöltést kívánok. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Deli Lajos atyát, Felső Zsolcai plébánost. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm én is a Szent István Rádió hallgatóit.
Mindörökké, amen. Nos, kezdjük akkor beszélgetésünket Szent Bálint püspök életénél. Beszélgetésünk apropóján mondjuk el, hogy mit is lehet tudnunk Szent Bálintról, arról a bizonyos 3. században élt terni Szent Bálint püspökről.
Nyilván ez ebből a korból nagyon kevés adat maradt föl, hiszen mások voltak a föltételek. Amit tudunk róla, hogy Terni városának a püspöke volt, aki hitéért életét kellett, hogy áldozzam. Második Claudius császárnak az idejében A legendás történet arról szól, hogy a börtönben meggyógyította egy baklánynak a szemét, visszaadta a szeme világát, és hát amikor vértanúságra vitték, akkor egy kis üzenetet hagyott a legenda története szerint, azzal az aláírással, hogy a te Bálintod, és hát innet ered az a 20. századi, tulajdonképpen akkor terjedt el, bár nyomai megvoltak már a 14. században is, annak a hagyománynak, hogy ilyenkor a jegyesek, a szerelmesek egy kis ajándékkal lepik meg egymást, sajnos ma már nem is kis ajándékokkal.
Bálint és Valentin, egy és ugyanaz a személy?
Így van, a Bálint név, ez egy magyar megfelelője, a Valentin Valentinus névnek a fordítása. Azt jelenti, hogy erős, tulajdonképpen ez a névnek a jelentése. Elsősorban a német nyelvterületen terjedt el először, és érdekes módon nálunk is sokkal inkább a sváboknál használt név a mai korban is. De természetesen azért ne feledkezzünk el arról, hogy vannak nekünk nagy őseink Bálint néven, mint például a költőnk Balassi Bálint, és hát lehetne zeneszerzőket is emlegetni, és más híres embereket, de úgy gondolom, hogy talán ennyi már jelzi, hogy a névnek illusztris viselői voltak.
Terni Szent Bálint püspök és vértanú volt. Ő vértanú halált halt?
Igen, hát a második, harmadik, sőt még a negyedik század elején is gyakori volt Itáliában a keresztény ellenes császári rendelkezések. A császár a hatalmát féltette attól, hogy a keresztények nem neki hódolnak be, nem előtte hát mutatnak be áldozatot, és éppen ezért elég gyakori volt a keresztény üldözés. A harmadik században, különösen is a 40-es, 50-es években nagyon sok keresztény ősünk tett hitéről tanúságot, hogy nem adta föl kereszténységét, hanem inkább az életét áldozza a mesterért.
Vele kapcsolatosan a csodálatos gyógyítás mellett talán még meg kell említenünk, hogy ő volt az első, aki egy pogány férfit és egy keresztény nőt megesketett, és a kezdetektől fogva ismert volt, hogy mennyire rokon szenvezett a szerelmesekkel, és mennyire segítette őket.
Igen, hát még azt is hozzátenném, hogy nem egy párt adott össze. Abban az időben a Római Birodalomban nem lehetett keresztényel házasságot kötni hivatalosan. Ő azonban még katonákat is megesketett, ami aztán per abszurdum.
És nem... Miért is?
Hát azért, mert a katona a legfőbb őre a császári birodalomnak és magának a császárnak. És hát nyilván, ha azok között valaki keresztény, ez a császárban egy nagyfajta félelmet generált. Gondoljunk csak a mi Szent Sebestyén vértanunkra, aki a császárnak a testőre katonája, és azért kell meghalnia, mert keresztény. Na most Bálintot, Valentint nem érdekelte ez, hanem tudta, hogy a házasság, mint szentség, egy különleges erőt és kegyelmet ad a fiataloknak, amire szükségük van, hogy egy életen keresztül kitartsanak. Abban az időben bizony a házassági hűség az nem volt a magaslaton, sőt a szexualitásban egyfajta, hát a mai korunkhoz hasonló sajnos, mai korunkhoz hasonló szabadosság volt. Hogy ki tudjanak tartani egymás mellett hűségben, Bálint tudta, szükség van az Isten áldására.
Terni Szent Bálint püspök és vértanúról beszéltünk tehát, de meg kell még említenünk Római Szent Bálint áldozópapot és vértanút, valamint passaui Szent Bálint püspököt is. Ők is szentek voltak, ám Terni Szent Bálint püspök és vértanú emléknapját ünnepeljük a Katolikus Egyházban február 14-én.
Igen, hát a másik két bálintnak természetesen más időpontban vannak az évfordulói, megemlékezés ünnepnapjai, és természetesen az életük is egy kicsivel másabb volt. Valóban február 14-én Valentinus ternipüspököt vértanút ünnepeljük.
És mi szeretnénk is felhívni a kedves hallgatók figyelmét az egyház tanítására és üzenetére, tehát a szerelmesek ünnepét nem elsősorban világi szempontból közelítjük meg, hanem a katolikus egyház tanítása szerint.
Én úgy gondolom, hogy az sem egy elhanyagolható szokás volna, hogy a szerelmesek megajándékozzák egymást. Ez egy szép hagyomány lehet, bár meggyőződésem, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek elején, amikor ez az angol száz országokban felerősödött, és később átkerült ez Magyarországra, ez elsősorban üzleti érdek volt, sajnos. A másik pedig, hogy én úgy gondolom, hogy persze fontosak az ajándékok, de egy szerelmes párnál a legfontosabb ajándék mindig a másik. Vagyis nem egy külső ajándékkal kell letudni azt, akit szeretünk, hanem önmagunk oda ajándékozásával.
Valaki kell nekem is, aki csak az enyém, aki társ egy hosszú életen át. Értem, bármire kész, és ha bárhova néz, mindig is mindenhol csak engem lát. Valaki kell nekem is, aki mellettem áll, aki jóban, rosszban mindig enyém. Kinek hangulatát, minden titkos gondolatát már a két szemében nézve értem én. Aki úgy, ahogy én, sokat élt egyedül, aki mindig magányos úton járt. Aki úgy, ahogy én, olyan végtelenül egész életében társa vár. Ki kell nekem is, aki hozzám való, kit a sors is nékem rendelt talán. És ha él valahol, addig járok s kutatom én, míg a szívem egyszer majd csak rá talál. Élt egyedül, aki mindig magányos úton járt. Aki úgy, ahogy én, olyan végtelenül egész életében társra várt. Valaki kell nekem is, aki hozzám való, kit a sors is nékem rendelt talán. És ha él valahol, addig járok, s kutatom én, míg a szívem egyszer majd csak rá talál. Míg a szívem egyszer majd csak rá talál. Míg a szívem egyszer majd csak rá
szerelmesek, ha szerelmes az ember, egy idő után természetesen az a megszokott, hogy jegyességre lépnek egymással, és ebből majd kibontakozik egy szép keresztény házasság. Most beszéljünk akkor a jegyességről és a jegyesoktatásról. hiszen erről sem lehet eleget beszélni. Nagyon fontos, hogy a házasságra fel kell készülni.
A jegyesség kezdettől fogva a házasságnak az előszobája. Nagyon sok szép hagyománya van a jegyességnek, kezdve attól, hogy a jegyesség úgy kezdődik, hogy jegyet váltanak a fiatalok egymással. Ez a jegyváltás ma egy kicsit megint az anyagias világban elveszítette az eredeti értelmét. Én, amikor jegyesek jönnek hozzám, mindig elmondom, hogy mi volt a jegyváltásnak és a gyűrűhúzásnak az igazi értelme. Ennek tulajdonképpen az volt az eredete, hogy a gyűrűket, azt nem egy boltba vásárolták meg, hanem a családi ékszerek közül választották ki, és nem a fiú vásárolta vagy adta mindkettőjüknek a gyűrűt, hanem a lány a fiúnak, a fiú a lánynak. Ennek azért lehet jelentősége az én véleményem szerint, mert ha én kapok valakitől egy jelet, akkor ha arra a jelre rátekintek, akkor az ajándékozó szemét idézem föl, akkor is, ha jelen van, akkor is, ha távol van. Tehát ez az eredete. A többi már, hogy a vagyont is próbálták megosztani, az az elinduláshoz való, hát anyagiaknak a megteremtése volt, a jegy ajándék, de én sokkal többre tartom a jelképet, a gyűrűnek a jelképét. Még egyszer mondom, én szeretem elmondani a fiatal jegyespárnak, hogy jó volna, ha ez a szokás visszatérne, már csak azért is, mert ha a gyűrűt hordják, és én nagyon buzdítom, hogy mindig legyen a kezükön, kivéve, ha munkahely miatt nem lehet, de mindig ott legyen, és mindig jelezze a másikat, hogy valakinek én elköteleztem magam, valaki szeret engem, valakihez tartozom. Ezért az életem az már nem szabad ilyen értelemben, hanem kötődök valakihez, és a szeretet fűz össze vele. Ezért figyelek arra, hogy mit teszek, mit mondok, figyelek arra, hogy valaki vár engem.
Mennyi idő szükséges a jegyes oktatásban való részvételhez? Gondolok itt arra, hogy van a katolikus egyháznak erre egy előírt szabálya, hogy hány alkalommal kell mondjuk a jegyeseknek jegyes oktatáson részt venniük?
Igen, hát természetesen van, bár én úgy gondolom, hogy a törvény az akkor lesz jó, hogyha az élettel telítődik. Elvileg Magyarországon 10 alkalom volna előírva jegyesekkel való beszélgetésre. Általában városokon ezt sokkal jobban meg tudják szervezni, hiszen úgynevezett jegyes kurzusokat terveznek, és szétválasztják a jegyes beszélgetéseket azokra a részekre, amelyeket közösségileg is lehet, és azokra, amelyeket egyénileg lehet, kifejezetten a fiatal párra alkalmazva lehet megbeszélni, megvalósítani. A jegyes beszélgetésekben érdemes szakembereknek a segítségét is segítségül hívni. Ilyen például orvos, aki a házasságnak az orvosi szempontjait tudja a fiatalok elé tárni. Ilyen például a pszichológus, a keresztény pszichológus, hangsúlyozva a keresztény jelleget, aki szintén a házasság lelki problémáit tudja megfelelően a helyére tenni. És hát nagyon fontos a lelkipásztor, aki a lelki vonatkozásokat tudja a fiatalok elé tárni. Nyilván van minden jegyes párnál egy olyan szempont, amit csak egyedileg lehet megbeszélni, amit csak egyedileg lehet a jegyes kurzusban végigvenni. Fontosnak tartom azt is, hogy mielőtt hozzákezdene a lelkipásztor egy jegyes kurzushoz, és nyilván itt ezt nem lehet tömegével, ez csak egyénileg lehet, kötelessége úgynevezett jegyes vizsgálatot tartani. Ez, ha csak egyszerű jogi szempontot vennénk, akkor ez csak abból állna, hogy megnézzük, hogy szabad állapotúak-e. Én úgy gondolom, ennél sokkal többet kell tenni. Visszaemlékszem arra a 70-es években, hallottam egy kollégától, hogy hozzá bement egy fiatal pár, és megkérdezte őket, hogy mit szeretnének. És hát házasságot kötni. És miért? És akkor elkezdték sorolni a férfi azt, hogy hát, mert hogy szeretném, hogyha reggel fölkelek, ne egyedül keljek föl. Legyen, aki megfőzze az ebédet, legyen, aki hát kimossa a ruhámat. Aztán a lány pedig elkezdte mondani, hogy hát persze én is szeretném, hogy legyen mellettem valaki, legyen, aki hát pénzt hozzon haza. Summa-summarum elmentek ebbe az irányba, és a kolléga azt mondta nekik, hogy na, akkor itt fejezzük be, ti még nem vagytok érettek a házasságra. Gondoljátok végig, mert ti azt akarjátok a házasságtól, hogy nektek jó legyen. És nem arról beszéltek, hogy ti mit akartok a másiknak adni. Addig, amíg ez a változás nincs, nektek nem szabad házasságot kötni. Ezért mondom, hogy a beszélgetés, a jegyes vizsgálat sokkal több, mint jogi szabad állapotnak a vizsgálata. Az is fontos, mert ma nagyon sok tévedés van ezzel kapcsolatban. Nem nagyon szeretnék belemenni, mert hosszú lenne a jogi dolgokat végigvenni, amit a lelkipásztornak kell, és mások egy katolikus jegyespárnál, mások egy katolikus protestáns, más két per abszurdum, bár olyan esküvőt nem tudok elképzelni, ahol két megkereszteletlen volna, de tulajdonképpen ott is lehet, ha az egyik megkeresztelkedik. Tehát bonyolult a helyzet, azért mondom, hogy ebbe talán nem mennék bele.
Ez majd talán egy másik beszélgetés apropója vagy témája lehet. Most azonban térjünk vissza még a jegyes oktatásra. Lajos atya papi szolgálatának idejéből eszébe jutnak olyan emlékezetes jegyes oktatások, amelyek valami miatt emlékezetesek az ön számára?
Van természetesen, és elég sok is, csak ilyenkor az ember nehéz helyzetben van, nehogy valaki a rádió előtt saját kezdetére gondoljon, és hát ezt nagyon nem szeretném. De tényleg volt olyan jegyes beszélgetésünk, hogy elkezdtünk egyfajta beszélgetést. Én mindig szeretettel hívom föl a figyelmüket, hogy ez beszélgetés akar lenni. Nálunk nehezen elképzelhető a városban levő csoportos jegyes fölkészítés, ezért mindenkivel egyénileg tudok foglalkozni, és a szakembereket, azokat magam próbálom sajnos valahogyan képviselni. Szóval minden esetre volt olyan jegyes párom is sajnos, akiknek elkezdtem a beszélgetés alapdolgait fölvetni, és hát nagyon láttam, hogy semmi értelme, mert nem figyelnek, elfoglalták magukat. Ez még nem a telefon idejében volt, mert most azt csinálnák, hogy előveszik a telefont és azon játszanak. Az még régebben volt, azért merem elmondani, és hát bizony azt kellett mondanom egy idő után, hogy vagy itt lesznek, vagy elmennek. És ezt úgy gondoltam, hogy vagy lélekben velem együtt próbálják végig gondolni mindazokat az Istennel való dolgokat, amik szerintem egy házassághoz szükségesek, vagy pedig fölösleges a jegyes párnak itt maradnia. Azon kívül minden jegyes pártól megkérdezem ezt a furcsa kérdést, amikor legelőször bejönnek, és nem is szabad azonnal válaszolni, csak a következő alkalommal, hogy miért akarnak templomban esküdni. Hát erre azért kaptam már szép válaszokat is, többek között, mert szép. Hát, és ez igaz, csak hát innen talán valami komolyabbra kell elmenni. Volt olyan is, akik nagyon jól fölkészültek, És a házasságkötésnél lett probléma, de erről inkább most nem beszélnék.
Beszéljünk a jó dolgokról. A katolikus egyházban a házasságkötés szép pillanata, az eskütétel, amikor a mennyasszony is és a vőlegény is esküt mond a másiknak. Esküt tesz a jó Isten előtt.
Hát azért ez is érdekes, mert az eskü része a szertartásnak csak a magyar szertartásban van. A többi nemzetek nem használják, házassági ígéret van, amikor kimondják, hogy akarom, hogy a másik felesége legyek, a másik férje legyek. Az eskü az kifejezetten magyar szokás. Én valamikor még úgy hallottam, hogy ez egy kicsit talán a vérszerződésre megyen vissza, az ottani esküre, amely azt mondta, ha megszegem, akkor a vérem folyjon ki. És tulajdonképpen ennek a magyar szokásnak van egy része, amikor a keresztre, a feszületre, a protestáns fél pedig esetleg a Bibliára tesz esküt a házassági hűség megtartására. Fontos az, hogy az eskü a Szentírásban a legkomolyabb élethelyzetekben valósulhat csak meg. Jézus ugyanis azt mondja a hegyi beszédben, Máté evangéliumában, hogy ne esküdözzetek. Viszont a Szentírásban maga Jézus is esküszik, hiszen a főpap azt kérdezi tőle, esküvel kényszerítlek, mondd meg, az élő Istenre, mondd meg, te vagy-e az Krisztus, az Isten fia? És Jézus válasza, igen, az esküre válaszol, tehát esküt tesz. Vagy Szent Pál apostol gyakran esküvel erősíti meg, hogy ő az igaz hitet tanítja. Tehát a házasságkötésnél ezt az ünnepélyes esküt tesszük, és a morálteológia és a szentségtan is beszél arról, hogy ennek az eskünek van egy lényeges föltétele, mert ez a jövőre szól. Jövőre esküdni, hogy az biztos megtartom, azért az rizikó. Ennek az eskünek a föltétele nem más, mint maga az Isten, akire az esküt teszik. Isten kegyelmével hűséges leszek. Tulajdonképpen ez az eskünek az igazi lényege.
És ha már feltételeket említ atya, akkor mik a jó házasság feltételei?
Már beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen készülni kell, hiszen a jegyes beszélgetés is erről szól. Én úgy gondolom, hogy sajnos a mai korban még inkább megszűnt a jó fölkészülés a házasságra. Hiszen valamikor esetleg keresztény családban nőtt föl a fiatal, aki majd házasságot akart kötni, látta a szüleinek a példáját, az Istennel való kapcsolatát, volt valami kézzel fogható a házasságról, a keresztény házasságról. Ma sajnos nagyon sok a szétszakadt család, de egyáltalán a családok nem tartják annyira fontosnak, hogy az ő házasságuk az, mint egy példaként ott lebegjen a fiatalok előtt, pedig ez fontos. Ha jól emlékszem, akkor a szombathelyi püspök úr mondta azt az egyik alkalommal, hogy a gyermek számára a legnagyobb szeretet az, ha a férj, a feleség, az édesapa, az édesanyja szereti egymást. Ez sajnos nehezen kimutatható, pedig fontos volna.
Az életembe léptél, máról a holnap így lett más veled. Mert értelmet nyert minden, megköszönni mindezt, hogy tudnám. most neked. Így érzem rég, bár érthetnék, köztünk a távolság, mint föld és ég. Szerelemre hangolva, bár csak minden dal értünk szólna, a legszebb hang a csend után. Szerelemre hangolva, mint a szó s a dalom összeforva, félek rá. Más, ami vár.
Házasság hetéről is beszélnünk kell, hiszen közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Nos, mit mondhatunk el a házasság hetével kapcsolatosan a mostani beszélgetésünkben?
Én megemlíteném azt is, hogy Magyarországon tudomásom szerint 2008-tól szokás a házasság hetét megünnepelni. Bíró püspök úrhoz, az ő személyéhez kötődik ennek a katolikus egyházban való bevezetése, de lehet, hogy tévedek, elnézést, ha valaki máshoz. Minden esetre fontos, hogy a házasságot azt az emberek elé vigyük, mert ma talán sok ember számára a házasság, bár ezt egész papi életemben tapasztaltam, hogy sok esetben a házasság az egy papír, és semmi fontos nincs benne. A katolikus egyház fölfogása alapján, és erre utal a mostani házasság hete is, azonban a házasság, a keresztény házasság sokkal többet jelent, mint egy papírt. Megjegyezném az Isten áldását. Az előbb az esküvel kapcsolatban már említettük, hogy sok bizonytalansággal van a jövő az ember előtt. Nem tudni, mit hoz, milyen bajt, milyen örömöt, milyen más kapcsolatot, ki tudja, sok mindent hozhat. Az Isten áldása az, ami segíthet, hogy ezerszer igent mondjon a házaspár, vagyis minden nap merjen igent mondani a másikra. Nem elég egyszer kimondani, ugye a régi székely vicc, hogy te sohasem mondod nekem, hogy szeretlek, mondja az asszony a székely férfinak, és a férfi pedig mondja, ha lesz változás, majd szólok. Hát nem így van, én úgy gondolom, ezt minden nap ki kell mondani a másik számára. Még egy fontos dolog, a házasság hete talán serkenti a házaspárokat arra is, hogy időt szakítsanak egymásra. Valamikor úgy fönnakadt a szemem, amikor a rokonságban egy pár azt a gyakorlatot folytatta, hogy minden évben egy időre elvonultak ketten. És nem vitték a gyerekeket, pedig volt nekik, hanem csak együtt akartak lenni. Most is csinálják, most már nagyon örülök neki, akkor egy kicsit furcsállottam, most örülök neki, mert igenis a hétköznapi rohanásban, a másra való figyelésben talán meggyengülhet az egymásra való figyelés. És sohasem szabad elfelejteni azt, hogy a házasságban nem a gyermek áll az első helyen, hanem a másik. Nem a gyerekkel leszek egy test, hanem a házaspárommal leszek egy. Ahogyan a Teremtés könyvében, a második fejezetben olvassuk, hogy már nem ketten vannak, hanem csak egy. Tehát ez az egység azt jelenti, hogy ezerszer figyelni kell egymásra minden nap. Nem igaz, hogy a házasság kötéssel birtokon belül vagyok, és most már mindent szabad. Volt egy 70-es években egy tévédráma, soha nem felejtem el, még fekete-fehérben láttam, és arról szólt, hogy egy házaspár, gyerekek nincsenek ott, hogyan élik a mindennapjaikat, és hát bizony veszekedéssel kezdődik, amikor hazamegy a férj, iszik a hűtő mellett egy sört, aztán elvonul aludni, mert hát ezt nem lehet bírni. És a történetben az a érdekesség, hogy a feleséghez átmegy a szomszédasszony, kér valamit kölcsön, és amikor meglátja, hát megijed, és azt mondja, hát mikor voltál fodrásznak, hát minek menjek annak a részeg férjemnek, hát nincs értelme. Szóval nem akarom az egészet részletesen mesélni. A lényege az, hogy a szomszéd ráveszi, hogy csinálják meg a haját, és hát majd ő levágja, meg begöndöríti. És hát amikor a hölgy az megnézi magát, miután a szomszédasszony elment, akkor hát egész csinosnak látja magát a tükörben, és hát úgy gondolja, hogy ehhez az a rossz ruha, amiben van, az nem illik, fölöltözik. És hát az egészben a szép az volt, és amiatt elmondtam a történetet, az volt, hogy amikor a férj hazajön, elfelejt a hűtőhez menni a sörér, hanem bemegy a fürdőszobába, átöltözik, és visszajön ő is fölöltözve a vacsorához. Egy szép, kellemes családi vacsorát töltenek el, egy szál gyertya is kerül az asztalra, és utána egy boldog estét töltenek el egymással. Én úgy gondolom, hogy persze egy kicsit túlzás talán ez a történet, de azért mégis jelzi, hogy minden nap kell valami kis áldozatot hozni a másikért, hogy kifejezzem, szeretem, tetszeni akarok neki, azt akarom, hogy ő is tetszen nekem.
És akkor nem elcsépelt szó az a szó, hogy szeretlek, minden nap ki kell mondanunk a másiknak.
Én úgy gondolom, hogy igen, nem fölösleges ez. Persze, sokan mondhatnák, hogy ez nem csak szó, és így van. Kevés az, hogy kimondom, hogy szeretlek, hanem éreztetni kell a másikkal, hogy ő a fontos. Nem én vagyok a fontos, nem elvárok valamit, hanem őt tartom az első helyen, Isten után, az életemben. Ez, szerintem ez nagyon fontos. Tehát a szó és a tett együtt, ahogy Jézus a hegyi beszédet zárja, Istennel kapcsolatban sem az a jó, ha azt mondjuk Uram, Uram, hanem azt, ha megtesszük az Uramnak az akaratát az életünkben.
Ahogy hallgatom Lajos atyát, eszembe jut Gary Chapman, az Öt szeretet nyelv című munkája, amelyben pontosan a szeretet kommunikációjában kiemeli az elismerő szavakat, a minőségi időt, az ajándékozást, a szívességeket és a testi érintkezés fontosságát.
Én úgy gondolom, ez mindegyik fontos, és egy házasságban pedig külön is. Igen, a másiknak az értékelése, a saját akaratról talán áldozat folytán is lemondani, és hát nyilván a gesztusok, a testi gesztusok igenis hozzátartoznak a házassághoz. A házastársi együttlét, annak az intimitása az egyik kifejezése a házastársi szeretetnek. Tehát mindegyik, ez az öt szeretett nyelv együtt teheti a házasságot örömtelivé és boldogsággá, de én még hozzáfűznék valamit. Mert szerintem van egy hatodik, ami mindent megelőz a szeretet nyelvében, és ez az Isten. Én úgy gondolom, hogy szükséges, hogy Istennel közösen élő kapcsolatuk legyen. Úgy gondolom, hogy nem elég a házasság kötéskor kérni az Isten áldását, hanem ebben minden nap meg kell maradni. Ezért tartom fontosnak, és beszélek a jegyes beszélgetésben is a fiataloknak, hogy tudjanak együtt imádkozni. És amikor erről beszélek, akkor nem csupán a kötött imádságoknak a megismétlését kérem tőlük, hanem egymás előtt beszélgetni az Úrral. Mi történt, miért adok hálát, miért kérek bocsánatot, esetleg egymásra vonatkoztatva. Úgy gondolom, nincs szebb, mint lelkipásztornak, mint mikor egy házas pár ott térdel egymás mellett a templomban, és látom, hogy imádkoznak. Biztos, hogy egymásért is.
Nagyon sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Szent Bálint püspök ünnepe apropóján, a házasság hete apropóján milyen fontos, lényeges gondolatokat ismételhetnénk el újra, amelyek üzenetei lehetnek a mostani riportunknak?
Talán az első gondolatra térnék először vissza, hogy készülni kell a házasságra. Nem csak egy véletlenül megtörtént eseménynek kell lennie, hanem olyan, amire tudatosan készülök, ha a házasság előtt állok. Ez azt jelenti, hogy egy vallásos ember például, akármennyire is hihetetlen, imádkozik a jövendőbeliért. Kéri az Urat, hogy találkozzon azzal, akit ő szán neki, és kérje az Urat arra, hogy ő maga fölkészülhessen erre a találkozásra, nehogy elmulassza ezt a találkozást, és nehogy ezért rossz kapcsolatba mehessen bele.
A jegyesek imafüzetében van is egy ilyen imádság, találunk is ilyen imádságokat, hogy a leendő férjért és a leendő feleségért imádkozunk.
Igen, csak ennek az a baja, bocsánat a kifejezésért, hogy ez a jegyesek füzetében van, amikor már megtalálta a másikat. Bocsánat, nehogy valaki megint félreértse. Fontos a jegyesség alatt a kölcsönös imádság, az egymásért való imádság. Nagyon fontos. Én buzdítok mindenkit, hogy a nagy rohanásban is, ha röviden is, de tegye. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy ez egy hosszabb folyamat. Már amikor az ember kezd érni a fiatal korban, kamaszodni, akkor el kéne kezdeni az imádságot a leendő házastársért. Amikor én erről gimnazistáknak valamikor beszéltem, akkor megmosolyogtak. Remélem most már tudják, miért mondtam. Tehát ez az első, amire utalnék, a másik, hogy ne féljenek bele engedni a kapcsolatukba az Istent. Veres András püspök úr mondta egyszer fiataloknak a házasságról, hogy Isten az, aki a két kezet összeköti, minden más tulajdonképpen szétválaszt. Éppen ezért az Isten kezébe kell helyezni a kezüket, majd ő összeköti. Jó magam pedig, amikor kikísérem a fiatalokat a templomból, régi szokás, hogy a papot középre engedik, és hát belekarolva két már új házaspárba, két félbe, kikíséri őket a templomból, én mindig elmondom előtte, hogy ez legyen az utolsó, amikor valakit odaengednek, mert én úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy bárki szétválassza. Most csak azért van ott a pap, mert az Istent képviseli és az ő áldását. A következő, amit nagyon kiemelnék, és már beszéltünk róla, tehát tényleg csak ismétlés, az, hogy a házasság az nem megérkezés, hanem egy út, amely egész életen keresztül tart. Éppen ezért folytatni kell az áldozatokat, az egymásra való figyelést, a szeretet hat nyelvét, folytatni kell, hogy megújuljanak a házasságban, időt találni, egymásra elvonulni és együtt lenni sok-sok gond és baj között. És én azt tudom kívánni a rádió hallgatóknak, házaspároknak, amit én tündéri házaspároktól szoktam kapni, akik már 50 nem tudom hány, 60 éve együtt vannak, és hát mit ad Isten, illetve hát ez az életnek a rendje, elveszítik társukat, akkor azt mondják, én menni akarok a másik után, én elveszítettem a felemet. Én úgy gondolom, hogy ez az érzés az, amit kívánok a rádió hallgatóknak, nem az elvesztést, hanem azt a ragaszkodást, ami ide vezeti a párja elvesztését, elszenvedő házaspárt. Vagyis legyenek olyan egységben és szeretetben, hogy az a mindennapokban okozzon neki örömöt és elválaszthatatlan érzést.
Nagyon szépen köszönöm Deli Lajos atyának, Felső Zsolcai plébánosnak a tartalmas és szívhez szóló gondolatokat, további szolgálatához jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom, valamint csak imádkozhatunk a keresztény, boldog, szeretetteljes házasságokért.
Talán még búcsúzóul egy gondolatot. Én nagyon fontosnak tartom, és a ön bezáró gondolata is erre utal, hogy a keresztény közösség mindig imádkozzon a keresztény házasságokért, egyáltalán a házasságokért, mert a másokért végzett ima, az én nekem meggyőződésem, a leghatékonyabb ima, és a legfontosabb ima, mert önzetlen, mert a másik javát akarja, és az Isten az önzetlen imádságot biztos, hogy kedvesen fogadja.
Nincs még egy pillantás, mi vérem szítaná, nincs még egy kérintés, mi hangon folytaná. Nincs még egy pillantás, mi vérem szítaná, nincs még egy kérintés, mi hangon folytaná. És úgy ringatta el, hogy könnyű álmot szólt, olyan, mint te, nincs még egy tudom jó. Jártam a sziklás hegyeken, jártam a kincset rejtő szigeten, nincs már hely a földön, ami nem lenne bőtön, ha nem vagy ott, vagy nem jössz velem. Nincs még egy pillantás, mi vérem szítaná, nincs még egy kérintés, mi hangon folytaná.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózás.